Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, fennálló énekül énekeljük a 6. zsoltárunkat, mely egyben az első bűnbánati zsoltár is, Vőjt első vasárnapján.
Uram, te nagy haragod van, mely miatt vagyunk búvan, engemet ne fegy meg, és haragodnak tűze, szűnjék meg sebessége, mely benne büntes meg.
Foglaljuk el a helyünket, és rögtön kérném szépen kedves óvonásokat, óvonéniket, hogy akkor jöjjenek, és a kis műsorukat, köszöntésüket mondják el. Köszönjük. Gyere már, főnök!
Isten megtette a világot, hát ezért olyan hálásak tudunk lenni, mert olyan szépségessé formált minden. Tudunk is erről egy nagyon-nagyon szép kis dalt, énekeljük el. Isten teremtette, Isten teremtett ezt a napocskát, Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát. Napocskát, tenger uramát, kegyet útját, Isten teremtette, Isten teremtette ezt a napocskát, tenger uramát, kegyet útját, madarak tavát, mamukát, apukát és a kis babát.
A hálánkat legjobban úgy tudjuk kifejezni, hogy imádkozunk. Úgy tudom, hogy a pálmácska csoport tud egy nagyon szép imát mondani nekünk. Szép dalt is tudnak ehhez énekelni. Mi pedig a napsugár csoporttal tudunk egy nagyon szép aranymondást az imáról. Mondjátok el! Ezért mondom,
hogyha imádkoztok, és könyörögtök valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok. kapjátok, és akkor valóban teljesül kérésetek. Máj 11:24.
Minden áhítatunk végén imádkozunk, kulcsoljátok össze a kezeteket. Kicsi vagyok.
Előtelen, Isten, terjék velem. Amen.
És zárásképpen még egy nagyon aranyos és kedves éneket szeretnénk énekelni nektek. Segítsetek pálmácska csoportosok tapsolni.
Minden kicsi gyerekek, minden kicsi gyerekek, egy kicsi, két kicsi, három kicsi gyereket, négy kicsi, öt kicsi, hat kicsi gyereket, egy kicsi, nyolc kicsi, kilenc kicsi gyereket, minden kicsi gyerek jöhet ő hozzá.
Ezzel szerettünk volna bemutatni, Isten áldjon mindenkit.
Köszönjük szépen, ne menjetek el, mert most mindjárt hozzácsatoljuk a gyerektanítást, akik itt vannak, gyermekek és gyerektanításra mennek, akik mind jöjjenek ki, törpék meg, forduljatok felém mindenki, mert hozzátok beszélek így. Te aztán nem félsz, mi? Meg van mindenki, gyertek még, van rengeteg. Akkor... Most te köszönsz, és ki meg válaszolsz. Tessék
el! Áldás békesség!
Áldás békesség! Rövidre fogom a tanítást. Ez mi? Ez egy mandarin. Az a különlegessége, hogy már egy hónapja ott van az asztalomon, és nem tudom megenni, mert valahogy nem akar megérni. Hát én gondolom, még ott hagyom egy kicsit, és előbb-utóbb csak megeszem, hogyha megérik, mert nagyon savanyú, az nem szerencsés. Hát mivel, hogy tél van, nem tudok behozni ugye gabonát, legszeresebben azt hoztam volna be, de hát így eszembe jutott róla mindjárt az óvoda. Igen, hogy kicsik, még éretlenek. Na, de mi a remény? Hát, hogy majd megérnek. Ugye? Itt vannak a kicsik, aztán itt vannak már egész nagyok, akik már növekednek, érnek, és aztán ott vannak a fiatalok a gyülekezetben. De ez az Isten mezője, ez az Isten magvetése. Hogy ahogy most itt látjuk őket, ez a múzavező, ez az a szántóföld, amiről beszél Jézus a példázatban. Ti vagytok a magok, ugye? De meg fogtok nőni. Igaz, főnök? Te már erős vagy már nagyon. Ugye? És a többiek is. Meg a, ugye? És ezt így jó nézni nekünk, akik szeretnénk előbb-utóbb ugye, ezt a termést learatni. De azért van óvoda például, meg iskola. Na hát ezt jól megjegyezted, igaz? Érez? Na jó. Jó. Na hát akkor elköszönünk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Menjetek csak, angyalkáim! Azért pedig a 275. dicséretünket énekeljük. Az Úristen az én reménységem. Isten az én reménységem, erősségem, mindenféle ígségben. Csak tőle várom igaz boldogságom, meg is találom.
hogy tőle el nem térek. El nem enyészem, a sír van egészen, mennyben lesz részem. Semmi engem tőle el nem választ, jól tudván az, hogy sok jóval elárasz. Erősít engem erőtlenségemben és szükségemben. Azért egész életem fogytáig csodálom itt szent kezének munkáit. Intem lelkemet, áldjad Istenedet, üdvözítődem. Oltalmazzad, Uram, egyházadat, szent nyájadat, mely vagy a szent fiadat. Mi bűneinkért, ártatlan bárányért, szenvedett sokként. Hogy e földön szent gyülekezetet, dicséretet, zengvén áldjon nevedet. Míg szemtől szembe magasztalunk mennyben, mint egyetemben.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretteim, Istennek igéjét hallgassuk meg, a 91. Zsoltárt, mivel ez hosszabb, igen, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk. Csak szép lassan.
Akik a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom, mert ő ment meg téged a madarász csapdájától, a pusztító dögvésztől, tollaival betakar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned a rémségektől éjjel, sem a suhanó nyíltól nappal, sem a homályban lopódzó dögvésztől, sem a délben pusztító ragálytól. Ha ezren esnek is el melletted, és tízezren jobbot felől, téged akkor sem ér el. A te szemed csak nézi, és meglátja a bűnösök bűnhődését. Ha az Urat tartod oltalmadnak, a felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátrathoz közel nem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod a fiatal oroszlánt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk befogadását, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük, hogy te feljebb ajándékozol meg, mint ahogy azt mi kérni, vagy elgondolni tudjuk, mert te Isten vagy, mi pedig emberek, korlátainkkal, bűneinkkel, mulasztásainkkal, már régen végünk lenne, ha nem volnál sokkal irgalmasabb, mint ahogyan azt mi gondoltuk. Add meg nékünk azt, amire igazán szükségünk van, még ha mi nem is kérnénk tőled, és vedd el tőlünk azt, ami elhomályosítja a te dicsőségedet, még ha a szívünkhöz is nőtt az. Hadd tegyük ki a szívünkből azt, ami kár és szemét, ami fertőzi a gondolkodásunkat. Krisztus érdeméért teremts tiszta szívet bennünk, és az erős lelket újítsd meg. Amen. Tetteim, foglaljuk el a helyünket, és a ige hirdetésre készülve a 156. dicséretünket énekeljük, Úristen, mi sok szükséget, ez ismert Zsoltár dallam. Istennek igéjét olvasom, a 91. Zsoltár első-második versét, de valójában az egész Zsoltár a igénk. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a bőti időszak kezdetén vagyunk, és a régiek ilyenkor a megkísértés történetét olvasták, és a kísértésekről beszéltek nyilvánvalóan, és az abban való megállásról, hiszen ez a bőtnek egy egyik fő témája. És ugyanakkor mellette a 91. Zsoltárt olvasták, ami pedig a veszedelmekben a kísértés nyugodtan nevezhetjük annak is, a veszedelmekben, hogyan őriz meg az Isten, és őrzi meg azt, aki hozzáfordul. Ugye Jézus a pusztában bőjtöl és imádkozik, ki van téve minden külső és belső támadásnak. Azért nem olvastam fel még külön a megkísértés, mert nem olyan régen volt, és eközben valahogy így, mint egy tükörbe szembe ott áll a 91. Zsoltár a maga nagy és biztató kijelentéseivel, hát valahogy ebbe helyezzük be magunkat, és úgy tekintsünk a 91. Zsoltárra, mint amilyen maga Isten az, aki a kísértésben bizonyságot ad a mellénk állásával, és a Zsoltáros, aki ezt maga is így megtapasztalja, tanítást az azoknak, akik az Úrban bízva menedéket keresnek a templomban, a szentélyben. Tehát az az ember áll meg a kísértésben, a veszedelemben, aki ott van a felséges rejtekén. Ez egy csodálatos kifejezés. Tudnék, akit a utolér a veszedelem, már a felséges rejtekén van, ezért nem találja meg ugye, a szónak ebben az értelmében, mert elrejtette az Úr. És ez a kérdés, hogy mit jelent elrejtettnek lenni, van egy nagyon fontos ige a Kolossé levélben azt mondja, hogy mert meghaltatok, tehát a régi életeteknek, ugye a keresztségre gondol, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben, ez az elrejtettség itt a lényeges. Nem akkor kell a védelem helyére vonulni, amikor már nyakunkon a vaj, ugye? Hát Noé se akkor építette a bárkánt, hogy elkezdett esni az eső, hanem még javában úgy nézett ki, hogy nem lesz itten semmi vaj. És amikor jön a veszedelem, már be is van zárva az ajtó, ugye, és az Isten zárta be, tehát most senki nem tudja azt kidöngetni onnan, hiába jön és döngeti az ajtót, mert maga Isten zárja, még a felséges rejtekében van, az Isten védelme alatt áll, oda nem lehet behatolni. Krisztussal együtt elrejtve, íme erre az életre és a földi élet utánra is. Ugye ezt a második vers, az egy hitvallás, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Az elrejtett ember számára aztán jön az igazi üzenet, azt mondja, hogy nem kell félned. Az elrejtettség mindenhol érvényes. Nem szoktam túl gyakran ugye, alanyi módon prédikálni és a saját élményeimet traktálni a gyülekezetet, de ezt elmondom, mert ez annyira adja magát, ugye néhány szor, vagy mondhatnám így, hogy szabad időm ilyen csövekbe töltöttem, amit azért elég sokan ismernek, ugye ez úgynevezett emeri készülék, ami mellette még úgy lő, mint az ágyú a fülembe lenne. Nem egy kellemes, hát ez rendben van, csak én klausztrofóbiás vagyok. Tehát ugye én a filmet se tudom nézni, a rémálmom az, hogy beszorulok egy barlangba, ugye. Szerencsére nem nagyon szoktam ilyet álmodni. És hát egyébként nagyon hasznos ugye, ez a készülék, de hát ilyenkor szoktak fánikba esni, még fánikgombot is adnak, szerintem egy ilyen érdekes dolog, és addig magyarázok, ne esek fánikba, mert már rég ott van. És elhatároztam, hogy egy dolgot teszek, befekszem ebbe a masinába, betolnak, én besukom a szemem, és elalszom. Isten megsegít, akkor ágyú ide-oda, hallottam ilyet, hogy valaki a frontot úgy érte túl, hogy a donkanyart elaludta lövészárokba. Ugye? Nyilván, ugye itt egy ilyen helyzetbe kellett, kérem, elaludtam mind a tej, és álmodtam szépen, közben lőttek, és az itt nagyon érdekes, máskor is volt már ilyen vészhelyzetben, anyámmal álmodtam, és ezt utólag megértettem, hogy ez a teljes biztonság. Ugye? Tehát a feltétel nélküli szeretet jelen létét, én ezt így éltem meg, hogy anyám ott van, aki ugye már rég meghalt, és szépen elaludtam, és kihúztak a csőből, ki voltak akadva, hogy maga alszik. Hát nem, miért, mit kell csinálni egy ilyen helyzetben, ugye? De hát ez csak azért mondom, hogy neked ne tekintsük meghatározó vallásos élménynek, hanem azt gondolom, hogy ez a normális reakciója annak, aki a felséges rejtekében lakozik. Hát nem kezd el fánikolni. Az is igaz, ha fánikbe, és akkor vissza a felséges rejtekébe. Tehát az imádság éve taníthat bennünket arra, hogy mi is az Istenben elrejtve lenni. És hát ez elsősorban bizalmat jelent a KT-nknak a kérdése, 21. kérdése gyakran előjön, ugye az igaz hitről, mi az igaz hit, és azt mondja, hogy nem csak biztos ismeret, ugye a tudás rész, a megértés rész, hanem szívbéli bizalom is. Ugye, ezek olyan szellemi tartalmak, amelyek a felfelé való kapcsolatot jelentik, ami semmilyen külső erő nem tud megszüntetni, lerombolni. Ez a szívbéli bizalom az Istenben, Krisztus által. Ugye, egyedül én vagyok képes arra, hogy leromboljam, de még attól is megóv az Úr, mert ugye könnyen lesz az ember a saját maga legnagyobb ellensége. Hát milyen veszedelmeket, kísértéseket említ meg a Zsoltár, nagyon erős képek ezek, de nagyon hasznosak, azt mondja, hogy megment a madarász csapdájából, ezt jól el tudjuk képzelni egyébként, akik voltak már itt a közelbe kirándulni, ugye elmentünk egyszer, és megnéztük a madarászokat is a mocsár világban, És azt néztem, hogy hova teszik a hálókat, nem túl magasra megy, egyrészt el kell érni, másrészt a kismadarak azok nem fönt repülnek a szabad ég alatt, hanem a bokrok között bújnak, nem minden esetre átgondoltam madár szempontból, mert hát nyilván meggyűrűzik, elengedik, de valószínű, hogy ők ezt nem így látják, hogy mi a helyzet a madárral, mi lenne, hogyha a madár hirtelen megokosodna, és repülni, itt egy háló, átrepülök fölötte, ugye, arra a pillanatra állna a madarász, és nézne, hogy madarak átrepülnek. Hát ugye ők ezt nem tudják megtenni, de ugye fölötte elrepülni a csapdának, ez valami szellemi, értelmi plusz kell, ugye, hát az embernek van erre esélye, szellemi plusz, hogy elkerülje csapdát. A ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt. Ez a mi nagy pluszunk, hogy vele együtt. Tehát nem úgy gondolkodom, mint nélküle. Nem úgy látok, mint nélküle. El tudom kerülni csapdát. Különben nincs annyi eszem, hogy kikerüljem, de vele együtt igen. Ugye? Más utat választok, más röppáját választok. Hát ez a hívő ember lehetősége a kísértésben. És hát persze itt az is, ha vele esem, mi a helyzet, nagyon sok igét lehetne hozni, a legismertebbet mondom, 130. Zsoltár, viszont így a mélységből kiáltok hozzád, Uram, halld meg szavam. Ugye, és itt szépségesen mondja a Zsoltár, hogy tollaival vetakar, szárnyai alatt oltalmat találsz, fajzs és páncél az ő hűsége, és így egyszerre szólalt meg ez a tollaival betakar, ez a kotlós, vagy a, egyébként a kerubokra kell itt gondolni. A másik oldalon meg a fajzs és páncél. De ugye a újszövetségre gondolunk, Jézus azt mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni, mint kotlós a kis csibéit. Ugye ez egy, ebben a nagy feminista világ trendben nem erre kéne figyelni, az Isten szárnyai alatt, mondhatni, ugye, ezek anyai vonások, és ugyanakkor pajzs és páncél, ez meg van férfias, ugye nem magyarázunk vele semmit, az Isten atyaságában benne van a feltétel nélküli odafordulás, szeretet, magához ölelés, és benne van a hős, aki értünk harcol, de küzd értünk a hős vezér, ugye, és megvéd minket. Nem csak úgy szolidan, hogy jó, hát úgy szeretgetjük, és azt mondja, hogy a rémségektől éjjel. Ugye ez egyfajta démonizálódó világ, szellemi sötétségében váratlan támadások érik az Isten népét, meg bárkit, és ez nappal is félelmetes, így akkor meg a nyilaktól, mert azt mondja, hogy célponttá válunk, amikor napvilágra jut. Sajnos sok keresztény van ma a világon, akik ebben a nappali fényben járnak, világos, hogy ők azok, és célponttá válnak. De azt mondja, az Úr angyala őrt áll, mondja a 34. Zsoltár az Isten félők mellett, és megmenti őket, érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. Vagyis nincs határa az ő hatalmának. Igen, a templomban olyan jó együtt lenne, ez olyan védett hely, de a templomon kívül is azt mondja, hogy sátram van, és az úton kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Ez a mondat nyilván nagyon ismerős a megkísértésben, amikor az ördög azt mondja, hogy ugor le templom toronyból, hogy lássa a nép, hogy csodákat tudsz tenni, mert hiszen megvan írva, hogy angyalainak parancsol felőled, kézen fogva vezetnek téged, meg ne üsd a lábadat a kőbe. Ugye, ha Isten fia vagy, ugye mondja neki, Jézus válaszol neki, sérst az Urat, a te Istenedet. Hát mikor várhatjuk az Úrtól azt, hogy meg ne üssem a lábam a kőbe, és mikor kísértés ezt elvárni? Azt hiszem, hogy amikor valaki úgy gondolja, hogy az Istenhez, vagy az Istennek kötelessége őt megóvni, ugye még attól is, hogy meg ne üsse a lábát a kőbe, az arra érvényes, hogy ne kísérsd az Urat, mikor mellettem mázsás kövek alatt nyögnek emberek, és miközben annyi mindentől megóvott, ugye, egyszer csak előfordul, hogy valamitől nem óv meg, ugye, akkor hirtelen kiderül, hogy mi van a szívünkben, amikor megütjük magunkat. Talán magunk se tudtuk eddig, de ha elrejtett az életem, akkor tudok hálát adni még a kőért is, hogy fölébresztett, ráébresztett az Isten ígéreteire, és itt vannak a nagy ígéretek ennek a Zsoltárnak az utolsó harmadában. Ezt mondja, hogy mivel ragaszkodik hozzám, hogy ezt az Úr mondja, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet, ha kiállt hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt, megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet, szabadításom van. Ez csupa ígéret, hogyha megnézzük ezeket a vezér szavakat, mit is jelent, hogy ragaszkodik hozzám, megmentem, oltalmazom, ugye, meghallgatom, vele leszek, kiragadom, megdicsőítem. Ugye, ha sorba veszem az Úr cselekedeteit, ugye oda teszem, hogy a másik oldalon mi van ellentétben, azt mondja három szó, ragaszkodik, kiállt és gyönyörködik. Ugye csodálatos bőti tartalom ez, ragaszkodni az Úrhoz, ahogyan Jákobról múltkor szóltunk, ugye ragaszkodott az Úrhoz egész éjjel, ugye küzdött és nem engedte el, és aztán a másik talán ilyen nagy alak, ugye Jónásra gondoljunk, akinek mélyebbre már nem lehet menni, mint ugye a tethal, aki kiállt az Úrhoz, és aztán mindeközben, ha ilyen helyzetben is kerülünk, azt, hogy gyönyörködöm ráfigyelni az Úr dolgaira, gyönyörködni benne, akkor is, ha igencsak megütöttem a bokámat. Ugye? Mégis nem mondunk le arról, hogy mindenféle terhek, kísértések közepette is gyönyörködöm az Úr szabadításában, vagy mondja Zsoltár, az Úr házában gyönyörködöm. Ugye? Hát ebben a bőti készülődésben ezt a Zsoltárt nagy szeretettel ajánlom ezekkel a vezérszavakkal, és most azért vettük egy kicsit rövidebbre az igehirdetést, és mert még van más mondani való is, majd az úrasztala mellől, de hát a 91. Zsoltárnak ezt a két sorát még egyszer felolvasom, ami alapigénk volt. Aki a felséges rejtekében lakik, a mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak, oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. Amen. Mert én ráfelelő énekül a 118. Zsoltár harmadik versét énekeljük.
Az Úr van én nagy ínségemben, könyörögvén felkiált
Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy annyi biztatást kaptunk, és úgy éreztük és éltük át, hogy ott vagyunk a te közeledben, és ott is maradunk, és ezért kérjük a te lelkedet, igédet, hogy mindezek élő módon kísérjenek bennünket, nem csak a templomban hangozzanak el, hanem az utainkon, az otthonainkba, munkánkba, emberi kapcsolatainkba, szeretteink között, egymás között. Hadd könyörögjünk, édes atyánk, most a közösségért, és hadd köszönjük meg, és hadd legyünk hálásak azért, hogy itt voltak, és itt vannak a gyermekeink, mint a jövendő, világos, egyértelmű jele, látható jele, de azt is tudjuk, hogy nagyon nagy szükség van a te oltalmazó szeretetedre. Hogyan is gondolhatjuk azt, hogy mi mindentől meg tudjuk őket védeni nélküled. De könyörgünk a felnőtt gyülekezetért is, amelyik sok-sok fáradozás, sok-sok munka közepette igyekszik előre haladni, és bizony sokszor súlyos terheket is kell cipelnie. Most különösképpen könyörgünk azokért, akik betegek, súlyos betegséget hordoznak, könyörgünk azokért, akik a gyászterhe alatt roskadnak, és könyörgünk azokért, akik valamilyen egzisztenciális szorosságba kerültek, és kilátástalan esetleg, vagy közel kilátástalan a helyzetük, hogy tapasztalják meg azt, hogy te szabadító vagy, és ne forduljanak el tőled a nehézségek ellenére, még ha úgy is érzik, hogy megütötték és megütik magukat, hanem gyönyörködjenek a te törvényedben, a te szeretetedben, jelenlétedben. Így kérünk az egész előttünk álló időszakért, legyen ez egy különösen elmélyült, egyre elcsendesülő, készülődő időszak ebben a közösségben, és mindenhol, ahol a te nevedet vallják, így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. És most pedig egy perc csendet tartsunk magunkban, és gondoljunk arra, ami leginkább terhel bennünket. És kérjük az Isten segítségét. Isten áldja meg a mi imádságainkat, és mondjuk el most együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és ahogy már mellett közben is mondtam, szeretnénk egy-két elképzelésünket nagyon röviden elmondani a gyülekezetnek, majd először a liturgiával kapcsolatban egy picit már ugye változást, annyit már érzékeltünk, még ha nagyon kezdetlegesen is, hogy szeretnénk ezt a csendes percet visszahozni, mert ez mindig is benne volt a liturgiánkban, de erre nézve valami több tartalmat, ezt majd Lajos fogja elmondani. Az én dolgom az, hogy elmúlt évben egy istentisztelet éve volt, és ott kitisztult bennem, hogy legalábbis ajánlatképpen vegyük fel, és próbáljuk ki, hogy bizonyos, nagyon egyszerű változást hozzunk létre, ami liturgiánk volt. A liturgia az egy olyan dolog, amit mindenki azt várja, hogy ne nagyon változzon, ugye mindig ilyen 100 évekre határozza meg, az Isten tiszteletet, de hát önként előfordul, most is folyik, ugye énekeskönyvre, hiszen liturgia, reform, minden. Hát mi a magunkét tegyük meg, ebben nincs semmi új. Azt szeretném, hogyha az Isten tisztelet elején, még a fő ének előtt, ugye, tehát fennálló ének van, elhangozna, ahogy a régiek is tették, egy bűnbánati imádság. Akár lehet ez egy bűnbánati ének is, és aztán a megszokott, ugye 51. Zsoltár is közös szavainkat is együtt elmondjuk, és arra egy feloldozás. Ezt tudják, hogy a Ravasz László féle liturgia, Erdélyben így csinálják, Kálvin téren így csinálják, még számos helyen így csinálják. Mi ennek az értelme? Miért olyan fontos ez nekem? Mert magára az Isten tiszteletre, arra a helyzetre kell gondolni, amit a zsoltárokban nagyon jól ki lehet venni, hogy akkor beesünk, bezuhanunk, nem tudom, bemászunk a templomba, különböző lehetőségek vannak, hogy leesünk a villamosról, ugye majdnem, hogy így is megáll. Régen még a három kocsis volt, akkor az utolsó kocsi, utolsó ferronján így egyenes neki mentünk. Tehát ennél már nem lehet rövidebben, ugye, de ez nem készülés az Isten tiszteletre. Ugye a készülés az reggel, nem reggel, előző este elkezdődik, lélekben, hogy másnap Isten tiszteletre megyek, boldogult Esedi Aladár még kinn a Szentendrei szigeten, a gyülekezetében, a régi időkben volt ez, a falusi népet szombaton elhajtotta fürödni. Mindenkinek kellett fürödni, nem volt mese. Kivasalni az inget, és tisztán vasaltan másnap meg elmenni a templom, mai napig látszik. Ott azt nagyon komolyan vették. A mai napig, ez egy más nép, ugye? De hát most ez csak ilyen nosztalgia. Tehát, hogy fölkészülni az Isten tiszteletre, amikor bejövök, hozom magammal az egész mindent, ugye? És egy bűnbánati imádság az arra való, hogy ezt levegyem. Ha rendezetlenek a dolgok bennem, akkor azt letegyem. Hogy alkalmas legyek az ige hallgatására, az úrasztaláig való elmenetelre. Tetszik érteni, ugye? Ott van a Zsoltárba is, ugye, mindjárt egy másodperc alatt mondom, hogy úgy volt ez, hogy a zarándokok mentek a templomba, elvitték az áldozatot, és mielőtt bementek volna a templom be volt zárva, hát persze nem úgy, hogy lehet bemenni, és akkor megkérdezi a pap az ajtó mögött, ugye, hogy ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén, és az zarándokok énekelték ügyesen, hogy az ártatlan kezű tiszta szívű, aki nem sóvárok, hiába valóság után nem esküszik hamisan, áldás nyer az ilyen az Úrtól, igazságot szabadító Istentől. Hát az Isten igazságát szeretnénk mi ugye kapni, tehát mikor van az Isten tisztelet elején, ez, amit egyébként az atyák is így csináltak, meg már az ős keresztények, meg az ókeresztények is így csináltak, és nagyon szép bűnbánati imádságok vannak, és erre egy feloldozás. Ez néhány perc csak, és az egész Isten tiszteletnek a alap hangja más lesz. Ugye? Na most ennyi a plusz, ez mondjuk 4 perc, nem kell sokat beszélni, ugye, de ez nagyon fontos. Ez az elképzelés egy egyszerű Isten tiszteleten, ez, hogy bűnbánati ima vagy ének, gyülekezeti ima az 51. Zsoltárból is egy feloldozás. Általában a feloldozáshoz a János 3.16-ot is hozzáteszik, hirdetem, hogy úgy szerette Isten a világot, tehát hogy az evangélium is elhangzik a bűnök feloldozásával, és aztán már képes vagyok, reménység szerint arra, hogy tényleg az Istenre figyeljek. Nem tudom, hogy világos-e ez, hogy egy úton megyünk, egyre inkább befelé, egyre közelebb az Istenhez. Ennek az egésznek az izgalmasabb része akkor jön, amikor úrvacsora is van, ahol az úrvacsorai liturgiánkban ugye van bűnbánat és bűnbocsánat hirdetés. Na most ebben, de hangsúlyozom, hogy ezt így csinálták a 16. század óta, ott még egyszer már nem csináltak bűnbánati vagy imádságot, mert az elhangzott, ez egy kicsit megváltoztatja az úrvacsora tartalmát, És ez azt jelentette, hogy meg lesz a szereztetésségi kérdések, és egy visszautalás arra, hogy már feloldozott benne, azért jöhettünk ide. Ugye? Azért állhattunk oda. És utána hitvallás, szentjegyek, stb. Minden változatlan. Miért érdekes ez? Mert így az úrvacsorát végre azzá teszi, ami eredetileg is volt, örvendezésé. Tehát az úrvacsorát vesszük, kihirdetem a bűnbocsánat, és utána jön a nép, és bűnbánati énekeket énekel. Tehát ez egy ellentmondás, tehát ezt jó volna egyszer a tartalmát visszaadni annak, hogy miután engem már az Isten vagy rajtam megkönnyörült, amikor kijövök és veszem a szentjegyet, részesedem az Isten szeretetébe, kegyelmébe, akkor én dicséreteket énekelek elsősorban, és nem azokat az énekeket, amiket előtte kell énekelni. De logikus, remélem, a múltkor egyszer nem vette észre talán a csapat, nem voltak bűnbánati énekek, mert nem változtattam semmit, de csak dicséreteket énekeltünk, és teljesen más volt az egésznek a nekám is nekem. Ugye? Tehát, hogy na, mondom, végre ez az. Ugye? Tehát, hogy próbáljuk ki, mert most jön negyedike úrvacsora, szépen levezetjük, kézbe adjuk, amit kell, semmi különös nincs benne, már csináltunk ilyet egyébként, aki itt volt, annál az ominózus huszárgál Isten tiszteleten is itt csináltuk, amilyen nagyon-nagyon mély nyomokat hagyott azokba, akik itt voltak, hogy tegyük meg azt itt az Isten tisztelet éve után, az imádság évébe, hogy ezt a fajta liturgiát bevezetjük, ami nem változtat a struktúrán semmin, ebben van egy kis hangsúlyeltolódás. Azt gondolom, hogy ez meggazdagítja, tehát hogy a megszokott, ugye félig alva is meg tudjuk csinálni liturgiát, egy picit felfrissítjük azáltal, és új tartalmakat nyerünk általa. De hát ezt azért mondtam el most ilyen hosszadalmasan, mert hogy ne legyen akkora meglepetés, még a jövő vasárnap is ezt azért el kell mondani, és a ma bizonyos negyedikei istentiszteleten pedig kézbe is fogjuk adni. De hát ezt akartam elmondani, és akkor ha kérdése van valakinek, bárkinek, akkor ezt már utána, istentisztelet után tegye fel nyugodtan, mert nagyon szeretek erről beszélni. És az imádság, a csendes perccel kapcsolatban viszont van egy ajánlatunk, amit pedig Lajos gyorsan elmond.
Áldás békesség, én is nagy szeretettel szeretném köszönteni a gyülekezetet. A 2018-as esztendőt a gyülekezet vezetősége és munkatársi közössége az imádság évének nevezte el, imádság éveként hirdette meg. Azt szeretnénk, hogy ez ne csak egy lózung, egy jelszó legyen, ami üresen marad az év végére, hanem tartalommal szeretnénk megtölteni. Ennek megfelelően, ahogy azt nagytisztelet úr már említette, itt az Isten tiszteleten belül is szeretnénk visszahozni az egy perces vagy néhány perccel talán hosszabb csendes imádságot, de ezt kiegészítendő, ezzel szoros kapcsolatban állva pedig a munkatársi közösség úgy döntött, hogy minden egyes hétnek szeretnénk egy témát adni, amiért közösen tudnánk otthon és itt a gyülekezet közösségében az Isten tiszteleten is együtt imádkozni. Olyan csodálatos lenne, hogyha az év végére, vagy már kicsit hamarabb is egy együtt imádkozó, nagy, hatalmas budafoki ima közösséggé tudnánk átalakulni, amely közösen egymásért is, nem csak együtt egy időben, hanem egymásért is imádkozna. Ennek megfelelően most ezen a héten már meg is hirdetjük az első témánkat, amely a prédikációhoz is kapcsolódva, az igei üzenethez kapcsolódva a kísértésben való megállásról szól. Hogyan lehet ezért együtt és közösen imádkozni egymásért? Hát úgy, hogy követjük nem csak azt a hatalmas ígéretet, amiről itt a prédikációban hallottunk, hogy Isten segít bennünket megállni a kísértésben, hanem azt a parancsot is, amelyet Jézus adott a tanítványoknak, hogy imádkozzatok, nehogy kísértésbe essetek. Nem csak imádkozz, hanem imádkozzatok többes számban. És itt nagyon lényeges, hogy átalakuljon a gondolkodásunk a kísértéssel, a veszéllyel kapcsolatban, közösségi szemponttá. Csak egy példát említek. Ha azt látjuk, hogy egy testvérünk a gyülekezetben kísértésbe esik. A bűn az ajtó előtt, az ajtaja előtt áll, ahogy azt olvassuk az Ószövetségben, akár mondjuk a családi életében, akár egy házasságban látjuk, hogy problémák vannak, akkor ne az ítélkezés, ne a káröröm szemléletével legyünk jelen, hanem imádkozzunk érte. Imádkozzunk, hogy megtartasson ő, családja, helyzete, élete a kísértésben. Ezen a héten, tehát ezzel az imádságos lelkülettel legyünk. Egyrészt próbáljunk hálát adni a megtartatásért. Azért, hogy Isten megtart minket a kísértéseinkben, megtartja ezt a gyülekezetet is. És könyörögjünk egymásért. Könyörögjünk a gyülekezet vezetőiért, presbitereiért, szolgálóiért, egyházunk vezetőiért. Könyörögjünk az városunk és országunk vezetőiért, hogy megálljanak a kísértésben. És végül pedig könyörögjünk magunkért Isten elé állva, hogy mi magunk is megtartassunk a kísértésben. Így imádkozzunk most együtt ezen a héten is.
Köszönöm szépen, csak akkor a további hirdetéseket mondom, igen, gyorsan. A jövő héten egyetlen egy változás van a megszokott rendben, hogy hétfőn elmarad az énekkar, egyébként pedig egy új csoport is megindul, pénteken este 7-kor úgynevezett munkahét záró ima közösség van az óvodában este 7-kor. A hátsó fronton, azt tetszik ismerni, ahol egyébként a szülők bemennek, ott lehet bemenni, és az épület végén lesz az a kis ajtó nyitva, ami a régi bárka helyiségben van, tehát hogy ezt nem mindenhol csellengeni, de ez egy nagyon fontos lehetőség. Az összes többi alkalom, tehát amúgy is megvan tartva, kivéve a hétfőit. Az igét Szilágyi Emese testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Egy mondatot szeretnék csak a Lajoshoz hozzáfűzni ebben az imádság hetével, vagy évével kapcsolatban, hogy megint alanyi leszek szokásomtól eltérően, de a gyülekezetben nagyon sokan imádkoztam, hogy beteg voltam, és ezt éreztem. Ezt lehet érezni, hogy ezen ilyen ima burok van, ugye? Úgyhogy én csak ugye, megköszönni tudom, és csak erre tudok bizonyságot tenni. Átadom a...
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a Napsugár és a Pálmáska csoportnak a munkatársait, gyermekeit, szüleiket, rokonaikat, és különösen azokat köszöntöm, akik először vannak közöttünk, és ha nincsen még lelki otthonuk, akkor várjuk őket máskor is, hogy csatlakozzanak hozzánk. Tegnap kibővített munkatársi lelki napot tartottunk, több mint 30 résztvevővel. Köszönjük a szervezők és a megjelentek odaszánását, és az eredmények remélhetőleg megjelennek majd a napi gyülekezeti gyakorlatban, hát erről hallhattunk is. Tehát a rendszeres közös imádság elősegítésére javasoljuk ezeket a heti ima témákat, és természetesen ebben örömmel vállaljuk és hívjuk a intézményeink, a óvoda, iskola és a konyha munkatársainak, résztvevőinek a közreműködését. És akkor megkérném Pap Tamást, hogy jöjjön és mondja el, hogy ez a munkahét záró ima közösség, ez hogyan zajlik. Tamás lesz itt a kapcsolattartó, és hogyha bárkinek kérdése van, hozzáforduljon. Köszönöm.
Áldás békesség. Ennek az ima alkalomnak az lenne a lényege, hogy amikor végig dolgozunk, meg végig rohanjuk a hetet, akkor így Isten előtt el tudjunk csendesedni, meg tudjunk állni egy pillanatra, és le tudjuk tenni ezek a hétnek a terét, és úgy tudjunk belemenni a hétvégében a családdal eltöltött időbe, hogy közben ezeket a terheket Isten előtt lerakjuk. És így imádkozunk, illetve majd vasárnap majd elindítjuk a hetet. És akit érdekel ez az ima alkalom, az engem keressen meg, ez este 7-kor lesz az Oviba, itt más alkalmak vannak, ahol Péter elmondta már. Köszönöm szépen!
Szintén a kezdeményezésnek egy része, hogy vasárnaponként 4:10 és 3:40 között a torony szobába az ige hirdetésért és a gyülekezetért ima közösséget tartunk, erre is mindenkit várunk, és ennek a koordinátora pedig Lilla Ferenc Lilla beosztott lelkész lesz. Március 4-én vasárnap este 6 órakor ifjúsági istentisztelet lesz. Az ifjúsági istentisztelet ez egy ilyen rendhagyó forma, és a szokásos istentisztelet részen túl még utána beszélgetés, játék és egyéb is kapcsolódik hozzá, tehát ez sokáig tart, akár este 9 óráig is. A szülők általában ezt nehezebben tolerálják, viszont a gyermekeiket meg szeretnék kísérni, ezért azt találták ki a szervezők, hogy a szülőket 7 órára várják a baba-mama szobába, és ott közös programon vehetnek részt. A gyülekezeti terem felújítására adakozást hirdettünk már korábban, a hírlevélben erről megtalálható a részletesebb leírás. A gyülekezeti táborra 2018. július 8 és 13 közé a szóló lapokat meg lehet találni a kijáratnál, és kérjük, hogy jelentkezzenek a testvérek. A 1%-os kampány beindult, és ezt mi is kampányolunk, tehát a Magyarországi Református Egyháznak, illetve a Budafoki Református Keresztény Alapítványnak kérjük a felajánlásokat, hiszen ebből a táborozásokat, intézmények fejlesztését is tudjuk végezni. Ugye ezt talán nem tudom, hogy már hallották-e a kedves szülők, akik az óvodához kapcsolódnak, hogy sikerült a Allianz biztosító támogatásának köszönhetően megkötni a szerződést arra, hogy majd lesz egy focipálya is a ovisoknak, és remélhetőleg ez a nyáron el is fog készülni. A kárpátaljai testvéreink javára pedig folyamatosan gyűjtjük, és jelezzük is, hogy ez nagyon fontos a számukra. Ugye Fancsikát támogatjuk, ez egy kicsi falu, világvégi falu, ahova utoljára Pál Sándor testvérünk vitt el egy fél kis busznyi adományt, ami nagyon sokat számított abban, hogy a nehéz téli időszakban egyáltalán a stabil élelmezés megoldódhatjon, tehát nem luxusról van itt szó, hanem a mindennapi életről. Köszönöm szépen.
Közben keressük el 423. dicséretünket befejezésről, és igazából nem is focipálya lesz, hanem foci ketrec, ugye, mert azt így meg úgyhogy a kis kölkökből ketrec harcosokat nevelünk, fölkészítjük az életre, csak úgy mondom. Tehát akik bíznak az Úristenben.
Akik bíznak az Úristenben, el nem vesznek életünkben, megtartatnak kegyelemben. Az Istennek szent beszédében, kik maradnak szerzésében. Ezek lesznek nagy erősségben, mint egy kőszál keménységben. Megtartatnak kegyelemben, sokszor esnek kísértésekben, de ők el nem vesznek ebben. Megmaradnak igaz hídben, akik pedig hitetlenségben élnek és nagy kevésségben. Minden vesznek azok ebben, de a hívek nagy békességben lésznek örök dicsőségben. Hítők által üdvösségben.
mindenjóknak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket, adjon bölcs és hálás szívet a jó napokban, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején, áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban, áldjon meg majd egykor az örök üdvességgel a mennyekben, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.